történt volna a mi ancsurkánkkal is? Ülj lóra, Mik, s járd gyorsan. Kösz sarkantyot a csizmádra. Hever elég rozsdás sarkantyú a kamrában. Az öreg Miknek már nem kellett ismételni a parancsot. Hajnalodott, amikor lódobogás hallatszott lenne a piacon. Réminszky úr nemigen aludt, gyorsan az ablakhoz lépett, felnyitotta azt. A holdvilágos térségen nyargalva jött a fehér szakálú Mik, és mögött a nyeregben ott ült ancsurka. Hosszú úszályos ruhája lobogott utána, és aranyos cipőjén megreszkedett a holcsugár. Réminszky úr a következő percben odalen volt az utcán, két karjával leemelte ancsurkát a nyeregből. Szólni nemigen tudott mindjárt, csak nézte a leány fehér arcát, tündöklő szemét. Az öreg Mik a földre zörrent, és nagy komolysággal jelentette. A kisasszony toporcon megtaláltam. A legjobbnak tartottam mindjárt magammal hozni. Réminszky úr hálásan veregette meg az öreg Mik hátát. Verék ember vagy, Mik? Mondd, mivel jutalmazzam meg a hűségedet? Kérdezte Réminszky úr. Mik a csizmája orrát nézegette, mintha attól kérne tanácsot, aztán csendesen mondotta. A zárak és lakatok a háza mind régiek. Ideje volna már újakkal felcserélni a régi holmikat. Cseréld fel, öreg Mik. Annyiszor cseréld, ahányszor akarod. Köszönöm, uram. Felelte a vénszolga. Jel, ancsurka, jel, szólt Réminszky leányhoz. Többé soha nem engedlek el magamtól. Felvitt az emeletre, és ott a legnagyobb székbe ültette, amely széknek piros bársonyból volt az ülése. És a lábai aranyozott oroszlán karmokban végződtek, és a legenda szerint eddig benne csupán lengyel vojvodák ültek, nem pedig elveszett és megtalált Tóth leánykák. Ülj itt, ancsurka, s a kedve tartja, soha se kelj föl innen. Annyi szolgáló leányod lesz, ahány ujjad van, s mindnek te parancsolhatsz. Ancsurka tágra nyitott szemmel hallgatott. Sejemből, bársonyból lesz a ruhád, színaranyból a papucsod. Mindent megkapsz, amit száz szemet kíván, csak itt kell maradnod mindig. Ancsurka azt hitte, hogy álmodik. Lehajtotta a fejét, és titkon megcsípte a karját. Ébren volt, valóság mindaz, amit hallott. Közben Réminszky úr még azt is megkérdezte, hogy hová lett ancsurka a gyolcsos szekérről. Eluntam várna gazdát, felelt egyszer ancsurka. Így gyalog fújtottam utamat Topolc felé. És nem bántott senki út közben? Bántani nem bántottak. Csak az emberek olyan furcsán néztek rám, mint egy kísértetre. A falusi gyerekek utánam szaladtak, a kutyák megugattak. Marcinkán egy darabig nem akart beengedni a házába. De furcsa maskara vagy, mondogatta mindig. Pedig nekem nagyon tetszett a ruhám. Még mindig az a sárga bársony lovagló ruha volt rajta, amelyet a nizsdali várban viselt. Réminszky úr hallgatva nézte, és nagyon kimelegedett. A következő percben lehajolt, és megcsókolt az ancsurka kezét. Amire ancsurkának vérvörös lett az arca. 10. fejezet. A kísértet megjelenik. Aki Podolinban azért ismerte a Réminszky házat, ugyancsak elbámulhatott, ha útja véletlenül rövid időn belül arra vitte, és az ódon háznak nyomát kereste. Mintha minden estül elnyelte volna a föld a vén portát, ahol hajdanában a vajdák laktak ivással és egyéb nemes időtöltéssel várakozván az időre, amíg vagy itt a földön, vagy a másik világon visszanyerik vajdai méltóságukat. Mert a vajdaság bizonyos volt. Az egyik Réminszky valamikor sok pénzt költött arra, hogy valami lázadás félét csináljon oda át Lengyelországban. A lázadás érbe folytották, némelyik békétlenkedőket fölakasztották. Réminszky állítólag így szólott volna akkor. Nem baj, barátaim, a más világon folytatjuk a háborút. Oda át talán győzedelmeskedik az igazság. Megnyugodtak-e ebben azok, akik nyakukban hurokkal lépték át a másvilág ösvényt? Nem tudatik. A legendák rendesen elhanyagolják az efféle részlet dolgokat. Tehát a vajdák régi tanyáját elnyelt a föld. S helyébe egy mosolygó, vidám házikot építettek szorgalmas kezek. Azaz, talán a falak megmaradtak, csak a régi színüket váltották fel mással. Azelőtt komor zöldek voltak, most rózsaszínűek lettek. A tetőről leverték a mors zsindejt, sejébe tarka, sokszínű zsindejt raktak. Az új kapun részkilincs ragyogott, amelyet egy görbe lávó öregember sűrűn fényesített, és az ablakokból az ordon vasrácsok helyett vidámságot jelentő világos függönyök nevettek ki. Amíg az ódon ház így megifjodott, Réminszky úr sem maradt tétlenül. Elutazott Podolinból, és amikor visszajött, a szomszédjai alig ismerték meg, a haja megfeketedett, a bajusza gácsér formájú lett, és az arca piros, mint a rózsa. Ördöngős Réminszkije, mondogatták a podoliniak. Néhány esztendőt eltett annak idején az ifjúságából, hogy elővehesse, ha szükség lesz rá.
Hova tette Rimínszki az ifjú esztendőket, és honnan vette olyan hirtelen elő, arra talán a naív podoliniakon kívül mindenki tudott volna felelni. Valamely ügyes borbé oficinájából vette elő a megtakarított ifjúságot. Midőn Ancsurka látogatásra ment Lőcsére, ahol egy egész házat bérelt ki a leánynak és öreg nénikejének, ahonnan majd illendő módon elhozhassa feleségének. 4 fehér lovat fogatott a kocsijába, és a bakra zsinoros, kardos huszár ült. Püspök se járhat másképpen, pedig a püspöknek talán még Rimínszkinél is több báránya van, mondták a podoliniak. Mire Fintor uram, a Sánta Suszter nyomban megfelelt. A püspöknek lehet több báránya, de nem minden báránynak van gyapja. Ami bizony igaz lehet, tekintve a szegény szepesi egyházmegyét. Rimínszki szakított az európai viselettel. Szárnyas kabátban, kürtőkalapban, laktopánkában. Mindenkit láthat Ancsurka, de ugyan van előcsén olyan valaki, aki zöld szattyán csizmát hord a lábán, és minden lépésénél finoman muzsikál az ezüst sarkantyú. De még zöld mentét, arannyal gazdagon kihányva, kócsaktolas föveget se hord minden ember. Amikor üveges hintóján végig robogott a kisfalukon, a tótok lekapták a kalapjukat. Azt hitték, hogy maga a király jár közöttük, vagy legalábbis annak a helytartója. Akik ismerősek voltak a dolgokkal, szájukkal csettintve magyarázták. Nem született még olyan tót leány a világon, mint Prihoda Anna? A Szűz Mária vigyázott rá a bölcsőjében. Az vezett a kezénél fogva későbben is. Azért nem volt szükség Prihoda Annának az édesanyjára. Mária azt mondta neki, eredj pihenni, te szegény tótasszony, eleget dolgoztál, kapáltál már. Majd én vigyázok az árvádra, és akire Mária vigyáz, Rimínszkihez adja feleségül. Mások nem ebből a szempontból fogták le a dolgot. Bolond ez a Rimínszki, az Isten elvett az eszét. Minek neki Prihoda Anna? Egy egész vármegye minden szép leánya felesége lehetett volna, ő pedig kiválaszt magának egyet. Majd megunja, majd eldobja, a legszebb bocskorból is rongy lesz valamikor. Hogyan vesz akkor Rimínszki új bocskort? De hát ezek a beszédek nem jutottak a Rimínszki fülébe. Járt a üveges hintóján Lőcse és Podolin között az országutat. A mezőkön mindenütt sárga virág nyílott, a réteken sárga szoknyás tót leányok dolgoztak, össze lehetett téveszteni a tót leányokat a virágokkal. A lőcseiek is nagyon büszkék voltak, hogy olyan igen nagy úr éppen az ő városokat választja ki, hogy onnan asszonyt vigyen. Hiába jó ízlése van annak a Rimínszkinek. Tudja, hogy a lőcsei leányok mind szépek, dolgosak, erkölcsösek, hogyha a három tulajdonság közül csak egy is ráragad a kismenyasszonyra, már pedig valamelyik csak ráragad, hisz az oda való levegőt szívja, meg a vizet issza, Rimínszki akkor is boldog ember lehet. Az üveges batár sohasem jött üresen. A hintó mögé terjedelmes láda volt csatolva, és a ládában mindig akadt valami ajándék Ancsurkának, meg Marcinkánénak. A legszebb ruhákat Ancsurka viselte Lőcsén, a legdrágább kalapjai neki voltak, sejem, bársony, brokát, annyi hevert a szobájában, hogy akár boltot rendezhetett volna be belőle. De több esze volt, hogy boltot rendezett volna be, egész nap azon töprengett Marcinkánéval, hogy mit varjanak ők abból a sok drága kelméből. Később erről is gondoskodott Rimínszki úr, mintha csak az Ancsurka gondolatát találta volna ki. 3 varró nőt beállított a lőcsei házba. Azok aztán reggeltől estig egyebet sem tettek, mint varták a sok drága kelmét. A varrónők nem fáradtak el, de a kelme sem fogyott el soha. Még az öreg Marcinkálinak is olyan ruhát vartak a varrónők, hogy amikor a jóasszony először felvette, meg sem mert benne mozdulni. Egész nap a karos székében ült, ülhetett, mert egyéb dolga nem volt, és nagyokat sóhajtott. Istenkém, Istenkém, ki hitte volna? Az egyik Rimínszki bocskorokat vett, a másik sejemruhákat. Hát olyan szép vagyok én,